Kedves testvérek, szeretnék előjáróban arról a témáról, amiről ma délelőtt szeretnék beszélni, néhány jellemzőt mondani, és kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok-e, hogy miről lesz szó ma délelőtt. Először is az a jellemzője, hogy mindnyájunkat kivétel nélkül érint ez a dolog. Az is egy jellemző, hogy kivétel nélkül mindnyájan bűnösök vagyunk ebben. Ha netán valaki úgy érezné, hogy mégse, azért majd a végén imádkozunk. Mindennapjaink szerves részét képezi, ugyanakkor rendkívül nagy jelentőség és nagy befolyással bír a saját életünkre és mások életére nézve is, és még az is jellemzi, hogy a szellemvilág is figyeli ezt a dolgot. Na, miről lehet szó szerintetek? Ki volt? Ott a piros pont. A beszédről. A beszédről szeretnék beszélni ma délelőtt nektek. És ehhez olvassunk fel egy igaszakaszt a Jakab levelének a harmadik fejezetéből. Az első 10 verset. Tehát Jakab levele harmadik fejezet, első 10 versét olvassuk föl. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkeztünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanúgy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető. Meg is szelidíti azt az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hatalmasságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ezeknek így lennie. Ugye maga az ige mondja, hogy aki a beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. És mindjárt itt van az egyik indok, amiért jó, hogyha átgondoljuk ezt és beszélünk róla, mert ugyanakkor az ige az arra szólít bennünket fel, hogy legyetek azért tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes. És legalábbis erre mindenképpen törekednünk kell. A Talmudban van egy leírás, egy ilyen kis történet, amely szerint a király megbízást ad két udvari bolondjának. Az egyiknek azt mondja, hogy hozza el neki a világ legrosszabb dolgát, a másik meg azt mondja, hogy hozza el neki a világ legjobb dolgát. Nos, oda megy a király elé, az egyik udvari bolond kicsomagolja, amit hozott, és egy nyelv volt benne. Oda jött a másik is, az is kicsomagolta, és abban is egy nyelv volt. Van egy tudományág, amit mostanában jobban figyelemmel kísérek, a gerontológia, az öregedéssel foglalkozó tudomány, nem tudom miért. És a legújabb kutatások szerint, aki sokat beszél, az korábban megöregszik. És érdekes, hogyha megfigyelitek, hogy a pásztorok, vagy a szerzetesek, akik sokat vannak magukba és kevesebbet beszélnek, kimutathatóan magasabb az életkoruk. De egész gyakorlati bizonyítékkal tudok nektek szolgálni. Marika, gyere ide egy kicsit, légy szíves. Gyere, Liz. Nem volt szó erről, nem baj. Na most elmondom nektek, hogy elvileg én pár hónappal fiatalabb vagyok, mint ő. Csak egy pár hónappal. Most nézzetek ránk. Ki látszik közülünk 5 évvel fiatalabbnak legalább? Hát Marika. Na, én sokkal többet beszélek, mint ő. Ez egyébként nagyon nagy ajándék nekem. Azt mondja a példabeszédekben a könyvírója, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Tehát valaki minél többet beszél feleslegesen, annál nagyobb az esélye arra, hogy vétkezni fog. Nagyon fontos dolog a beszédünk. Emlékeztek arra a momentumra, amikor ott van Jézus Krisztus a főpap udvarába, Péter megy utána, a fogadkozó Péter, és aztán jönnek ott szolgák, szolgáló leányok, és mondják, hogy te is közülük vagy. És mi volt az egyik nagyon fontos indokuk? Azt mondja, hogy a beszéded is elárul téged. Nyilván itt arra a tájszólásra gondoltak az emberek, amit Péter beszélt. Valószínű ki lehetett szűrni belőle, hogy ő honnan származik. De szellemi értelemben is nagyon igaz ez, hogy a kimondott szavaink, azok árulkodnak rólunk. Van egy olyan mondás, ugye emlékszünk rá, hogy ami szívemen a számon. Ezt magunk mentegetésére szoktuk mondani, én egy kicsit az ige miatt helyesbíteném ezt, és hadd legyen ez a fő címe a mai délelőttnek, hogy ami szívemben a számon. Mert azt mondja Isten igéje, hogy a szív teljességéből szól a száj. Másik fordítás szerint, amivel csordultig tele van a szív, azt mondja a száj. Tehát a beszédünk miről árulkodik? A szívünk állapotáról árulkodik. Elárul bennünk. Miért fontos ez a téma? Itt legalább 10 dolgot láttam az igéből, és ahogy felolvastam az igét, egy 11-et is megláttam belőle, és mindjárt ezt veszem előre. Azt mondja Isten igéje, hogy aki a nyelvét meg tudja fékezni, az az egész testén uralkodni tud. Figyelitek, milyen érdekes, hogy mennyire összefüggnek a dolgok, a szívünk állapota, a kimondott szavaink, és az, hogy mennyire tudjuk megzabolázni a mi testünket, amikkel ugyancsak valljuk meg, elég sok harcunk van. Nagyon nem mindegy, hogy mit beszélünk, hogy hogyan beszélünk. Aztán azért is fontos beszélni, mert azt mondja az ige, hogy a nyelv, a beszéd olyan, mint a tűz. És ugyan ebben az igében itt Jakab valószínűleg nem véletlenül inkább a negatív oldalát emeli ki a dolognak. Van ennek pozitív hozadéka és oldala is természetesen. Olyan, mint a tűz. Mi a tűz? A tűz ugye adhat meleget. Ez egy hasznos dolog? Hát rendkívül hasznos dolog, különösen olyan téli időkben, mint amilyen most volt. Aztán van egy olyan szerepe, hogy kiégeti a salakot. Ugye nagyon erősen hevítik az ezüstöt például, hogy megtisztuljon. És hogyha ilyen szemlélettel közelítünk a saját életünkhöz, nem biztos, hogy kellemes dolog ilyen tűzben lenni, de hogy hasznos, az biztos. Tudjátok, hogy az ötvös honnan tudja, hogy már megtisztult az ezüst? Mikor tudja, hogy abba kell hagyni a tisztítást? Azt mondják, hogy akkor tiszta az ezüst, amikor az ötvös meglátja magát benne. Tudjátok, azért így van ez velünk is. Hogyha mi tiszták vagyunk, akkor meglátja a világ, hogy ki lakik bennünk. adhat meleget, kiégetheti a salakot. Ugyanakkor azt látjuk, hogy olyan pusztítást tud végezni, amely tönkreteheti akár egész életünk, vagy más egész életének a munkáját. Fékezhetetlen, gonosz, és még egy csomó jelzővel illeti itt az írás. Aztán a második az, hogy lehet közösséget formáló, építő, vagy romboló hatású. Különösképpen nagy jelentősége van ez egy közösségen belül a beszédnek. Az, hogy hogyan vélekedünk a közösségről. Hogy mit mondunk. Hogy mit mondunk egymásról. Hogy a mi szavaink akkor is, hogyha talán bajt látunk valahol, elmarasztalóak, földbedöngölőek, vagy segítő szándékúak. Nem mindegy. És még akkor is, ha nem szándékosan használunk nem odaillő szavakat, de nem megfelelő elővigyázottossággal, akkor is megvan a romboló hatása. Dávid azt írja az 50. Zsoltárban, a 4. versben, hogy az Úr bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Ugye milyen nagyszerű dolog, milyen jó és milyen szívet melengető, hogy kérhetünk bölcsességet az Úrtól, bölcs nyelvet, bölcs szavakat. Miért? Hogyha megfáradtat látunk, akkor ne véleményezzük, hanem tudjuk erősíteni a mi beszédünkkel, a mi szavainkkal a megfáradtat. Aztán a harmadik ilyen indok, hogy a meggondolatlan szavak, amik ugye legtöbbször a szívünk indulatát tükrözik, felmérhetetlen és hosszú időre kiható károkat okoznak az egyénnek és a közönségnek egyaránt. Sajnos találkoztam már gyülekezeten belül is azzal, hogy ilyen esetben évtizedekig tartó neheztelést tápláltak egymással szemben az atyafiak. Évtizedekig tartó neheztelést. Én emlékszem, én akkor még serdülő, 10 éves voltam az egyik gyülekezetben, ugye éltünk, laktunk, szolgáltunk a szüleim révén, és nagyon meghatározó élményem volt így serdülőként az az alkalom, amikor az egyik szilveszteri igehirdetés nyomán az egyik ilyen haragos testvér fölállt, és a gyülekezet előtt azt mondta, hogy 34 éve haragszom, de ennek most véget akarok vetni. És kedves testvér, ha akarod, ha nem, én ki akarok, én kibékülök veled. És oda mentek egymáshoz, és megölelték egymást. Ez egy fantasztikus dolog volt, egy örömünnep. De hát nem kéne ennek így lenni. Hogy ilyeneket tegyünk, aminek a következménye évtizedekig tartó neheztelés. Föl sem tudjuk fogni sokszor, hogy mennyire felmérhetetlen károkat lehet okozni, és milyen hosszú időre tartó károkat tudunk okozni. Aztán az is igaz, csak egy kicsit kutakodjunk a saját családunkban, hogy sajnos hajlamosak vagyunk először azoknak sebeket okozni, akik egyébként a legközelebb állnak hozzánk. És ezek azok a dolgok, amiket végképp jó volna elkerülni. Minden tekintetben, de szellemjogi értelemben, kiváltképpen, mi, akik a gyülekezetben együtt élünk, Krisztus gyermekeinek valljuk magunkat és egymásnak testvéreinek. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk arra, hogy ne okozzunk sebeket egymásnak. Mert igazából mi vagyunk egymáshoz a legközelebb. Ez nem azt jelenti, hogy a gyülekezetben minden testvér egyformán szimpatikus, vagy nem azt jelenti, hogy lehet valaki, akivel közelebbi lelki kapcsolatban vagyok, vagy többet imádkozom, vagy ő a barátom. Nem azt jelenti, hogy ez ki lenne zárva. De azt mindenképpen jelenti, hogy testvérek vagyunk, testvérek. Méghozzá azért, mert valaki ezért igen-igen drága árat fizetett. Nem olcsó az az evangélium, amit mi ingyen kapunk. Nem olcsó evangélium, mert valaki nagyon drága árat fizetett érte. Az más kérdés, hogy nekünk ingyenes és ajándékban van, de nem olcsó. És ezért nagyon fontos, hogy ezt az evangéliumot megbecsüljük. Ezt az evangéliumot megtartsuk, és azt szerint éljünk. Aztán ötödször, illetve ez már akkor a hatodik, azt mondja Máté 12.36-ban az ige, és nagyon jó, hogy ezt szívünkbe véssük. Minden haszontalan szóért, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Gondoltunk már erre, amikor úgy mondjuk a haszontalan szavakat? Amikor Isten igéje szerint nem vagyunk elég választékosok. Nem az irodalmi nyelv itt a döntő elsősorban. Az függ attól, hogy kinek milyen a műveltsége, vagy az érdeklődési köre. De ettől függetlenül, ha megvizsgáljuk magunkat és a beszédünket, vagy egyszer úgy visszahallanánk magunkat, mert valaki fölveszi magnóra, akkor nagyon meglepődnénk, hogy mennyi sok haszontalan dolog van benne. És tudjátok, ezek a szavak rögzítve vannak valahol. Különösen így nyári estéken, hogyha van idő egy kis pihenésre, szerintem sokan vannak így, szeretem nézni a felhőket. Olyan szépek, a különféle alakzatokat lehet benne látni. És aztán jön egy-egy repülő, és húz egy kondenszcsíkot, és mit csinál? Az úgy egy idő után eloszlik. És mi abba a tévedésbe vagyunk, hogy ilyenek a szavaink is. Hát, kimondjuk, aztán majd elfelejtjük, és eloszlik. Nem. Nem. Azt mondja az Isten igéje, hogy minden egyes haszontalan szóért, amit kimondunk, számot fog kelleni adni az ítélet napján. Azaz, jegyezve vannak. A szavaink nem tűnnek el csak úgy az éterben, hanem hatásuk és következményük van. A saját életünkre nézve, és a mások életére nézve is. Aztán a következő indok, Máté 12.37 azt mondja, hogy a szavaink alapján minősülünk igaznak, vagy hamisnak. És ez attól függ, hogy milyen viszonyban vannak a szavaink a tetteinkkel. Mert a szavak szintjén mi világbajnokok tudunk lenni. De nem mindig van ez pariban a mi cselekedeteinkkel, tetteinkkel. De azt mondja a Máté 12.37, hogy a szavaink minősítenek bennünket. És hogyha ezeket a kettőt összevetjük, akkor ezek alapján minősülünk vagy igaznak, vagy hamisnak. Az ige mondja. Aztán a következő dolog, Isten igéje mondja, hogy a beszéd hatalom. Példabeszédek 18.21-ben olvassuk, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában, és amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen megvallások jönnek ki a szánkon. Mert ezeknek a szavaknak hatalmuk van. Úgy is mondhatnánk ez esetben talán, hogy a gondolkodásunk, a szívünk indulatából kimondott szavak, azok aztán valahogy predesztinálnak bennünket, meghatároznak bennünket. És sokszor szoktam mondani, magamnak is kéne többször, hogy ha gondolod is, legalább ne mondd ki. Miért mondom ezt? Ha tanulunk erről, vagy alfakurzus van, akkor a sátánnak a módszereiről, taktikáiról is szoktunk tanulni, hogy fel legyünk készülve. És ott föl szoktam tenni azt a kérdést, hogy vajon a sátán belelát-e a gondolatainkba? És akkor van úgy, hogy erről van egy kis vita. Mert sokszor úgy érezzük, hogy belelát. Pedig nem. Ha belelátna, akkor a sátán volna mindenható, és föl volna hatalmazva avval a tulajdonsággal, amivel egyedül csak Isten bír. Miért érezzük mégis azt, talán mindnyájan voltunk már ezzel így, minthogyha belelátna a gondolatainkba. Azért, mert viszont azt olvassuk az Isten igéjébe is, hogy rendkívül intelligens szellemi lény, sátán, és tesztel bennünket. A gondolatainkba elültet valamit. Azt ugye mindjárt tapasztaltuk, hogy mintha súgna valaki. Volt már ilyen? Minthogyha valaki súgna. És akkor utána figyeli, hogy mit reagálunk. Még inkább, hogy mit mondunk. És amit kimondunk a szánkon, azt viszont ő már hallja. Ugye valóságos szellemi lényről van szó. Azt ő már hallja. És utána már készíti a következő csapdát. Ezért mondom azt, hogy még ha gondolunk is valamit, valami negatívot, legalább ne mondjuk ki. Nem mindegy, hogy viselkedünk, és mit mondunk a szánkon. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Nagyon fontos, hogy a mi szívünk, a mi életünk tele legyen, a mi elménk tele legyen Isten szavával, az Istennek az igéjéről. Sok szó esett ebben mostanában, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat, hogy az értelmünk újuljon meg. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogyha minél jobban, minél töményebben tele tömjük az agyunkat, az elménket, az Istennek az igéjével, mi történik ekkor? Kiszorul onnan minden más, ami kevésbé értékes, ami talmi, ami nem odavaló. És aztán van ennek még egy roppant nagy előnye. A Szent Szellem munkájáról azt mondja a Szentírás, hogy eszetekbe juttatja mindazt, amit tanultatok. Mit tud eszünkbe jutni? Juttatni? Ami itt van bent. Azt tudja eszünkbe juttatni. Ezért roppant nagy a felelősség, és nem véletlenül mondjuk azt, hogy táplálkozni, táplálkozni, táplálkozni az Isten igéjével. Mert amikor kényes helyzetbe kerülünk, kritikus helyzetbe kerülünk, döntési helyzetbe kerülünk, és benne van az elménye, az Isten igéje, ott él bennünk, a Szent Szellem biztos, hogy eszünkbe fogja juttatni. Ahhoz tudnám hasonlítani legalábbis, ahogy én tapasztaltam, hogy sokszor olyan, mint amikor fényreklámot látunk az utcán, így kigyullad a vészjelzés, hogy dung, 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 ott van egy ige. Ami egyértelműen eligazít, hogy cselekedjél, tegyed vagy ne tegyed, hogy hogyan járjál abba a szituációba. És amikor nagyon erős a harc, és nagyon erős a kísértés, akkor hangosan a szánkkal is kimondjuk és megvalljuk ezeket az igéket. Mert harc folyik a szellemvilágban. És hallják a szellemvilágban is, amit mi kimondunk. Akár pozitív az, akár negatív. Ezért fontos. Aztán a következő indok az, hogy a negatív beszédek azok fertőznek. Azt mondja Máté 15:11, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami a szájból kijön. Mi a tulajdonsága a fertőzésnek, testvérek? Az egyik legfontosabb tulajdonsága a fertőzésnek. Hát, hogy terjed. Hát, hogy nem úgy van, hogy megfertőzöm az Ágit, az kész. Hanem, hogy tovább terjed. Tovább terjed. Ha nem vigyázunk, ha nem teszünk elég és megfelelő óvintézkedéseket, akkor el fog terjedni. És már azt látjuk, hogy az egész gyülekezet influenzás. Mindenki félre beszél. Mindenki a fele barátja ellen beszél. Mi történik? Fertőznek a negatív beszédek. Aztán egy következő dolog az, hogy minden szitokszónál eredményesebb az, ha áldást mondunk egymásra. Ugye emlékeztek még arra pár igeverse, amit annak idején kifüggesztettünk ott fönt az 1 Péter 3-ból, hogy mondjatok áldást azokra, akik rólatok rosszat mondatok, mert így öröklitek az Isten áldását. Működött? Bevált? Bevált. Egy akkora teher ment le a gyülekezetről. Emlékeztek még rá? Ami a napjainkat megkeserítette. Ott volt vádlásként, hogy ilyet hallunk, olyat hallunk, amolyat felvettük magunkra. És mikor elkezdtünk azokért imádkozni, akikről hallottuk, vagy feltételeztük, és áldást mondani rájuk, mintha megváltozott volna minden. Azt mondja az Isten igéje, hogy a követelmény az, hogy még az ellenségeinket is szeretni kell. Róma 12:20-ban olvassuk, hogy ha éhezik vagy szomjazik a te ellenséged, adj neki enni és inni, ezzel eleven szenet gyűjtesz a fejére. Hát van úgy, hogy ezt egy kicsit félreértik a testvérek, és akkor azért igyekszenek egy-két olyat elkövetni, hogy hadd égjen le a haja annak a testvérnek, majd én most megutatom neki, de hát nem egészen erről van ám itt szó. Tudjátok-e, hogy mit jelent ez? Eleven szenet gyűjteni valakinek a fejére. Abban az időben, amikor a Szentírás íródott, igen nagy értéke volt a tűznek. Minden házban ott égett a tűz, és egy felelősség volt az, hogy ne hagyják kialudni, mert nem volt ám olyan korszerű technika, mint a gyufama, meg egyebek, hanem a tűznek, a parázsnak, az elevenszénnek mindig ott kellett lenni a házban. De előfordult az, hogy valamilyen oknál fogva, betegség miatt, vagy ha hosszabb időre elutaztak, akkor kialudt a tűz. És ilyenkor az volt a szokás, hogy elmentek valahova, és kölcsön kértek egy kis parazsat. Nagyon-nagyon nagy érték volt, és akkor adtak. És azt jelenti, átvitt értelembe ez a mondás, hogy tulajdonképpen akinek adtak eleven tüzet, parazsat, újra tüzet tudott rakni. Tehát amikor látjuk a mi ellenségeinket, hogy szomjazik, hogy ékezik, hogy ezt tesz, vagy azt tesz, akkor igazából úgy gyűjtünk eleven szenet, hogy biztosítjuk neki, megadjuk neki az újrakezdésnek a lehetőségét. Értitek? Ezt jelenti eleven szenet adni, vagy gyűjteni neki, hogy na, tessék, itt van, rakjál újra tüzet. Kezd előről. Áldást mondani azokra is akár, akik bennünket átkoznak. Aztán egy következő dolog, amiért fontos beszélni erről, hogy a mi feladatunk, hogy ebben a nyelvileg és erkölcsileg eltorzult és romlott világban példát mutassunk. Kolossé 4:6-ban olvassuk, hogy a ti beszédetek mindenkor legyen kellemes, sóval fűszerezett. Aztán a 1 Timóteus 4:12-ben azt mondja Pál Timóteusnak, a fiatal szolgálnak, és rajta keresztül a mai fiataloknak is, hogy senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa, mégpedig nem is akármire, még a hívőknek is, a beszédben. Mit jelent az, hogy sóval fűszerezett legyen a beszédünk? Egyszerűen azt jelenti, hogy ha nincs benne ez a fűszer, akkor élvezhetetlen a beszéd. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ha az ételből kimarad a só, akkor az élvezhetetlen lesz. Egy alapvető fűszer, aminek ott kell lenni. Kellemes legyen, sóval fűszerezett a mi beszédünk. És nekünk példának kell lenni a beszédben. Sokszor hivatkoznak manapság arra, hogy megújul a nyelv, meg hát például a fiatalok ma már egészen másként beszélnek. Természetesen a nyelv mindig újul, és jönnek be újabb és újabb dolgok. De nem biztos, hogy minden nyelvi fordulatot, amit a világban használnak, nekünk is át kellene venni. Sőt, azt gondolom, hogy nem. Talán az egyik legfeltűnőbb formája, hogy bizonyságot tudjunk tenni ezzel is, hogy mi mások vagyunk, hogy a beszédünk nem ugyanaz, mint amit a világban látunk. Nem tudom, hogy volt-e alkalmatok manapság hallani, amikor így fiatalok összeverődnek, 5-6-an, 10-en, és hogy beszélnek. Péntek este voltunk a Margit szigeti szabadtéri színpadon, volt egy csodás, szép koncert, és este hajóval elmentünk a Vigadó térig, és onnan még sétáltunk a Nyugatiig, és hát találkoztunk egy pár ilyen csoporttal, akik ott összeverődtek a Deák tér környéken, meg egyéb helyeken. Hát nem kifejezetten élvezett hallgatni, hogy mit és miről és hogyan beszélnek. Kedves testvérek, kedves fiatalok, tudunk mi, akarunk mi másak lenni ebben a dologban? Fontos? Fontos. Nem hivatkozhatunk arra, hát manapság így beszélnek a fiatalok. És? Mi meg másképp egy kicsit. És higgyétek el, nem ettől leszünk korszerűek, vagy modernek, vagy elavultak, és kevésbé modernek. Csak egyszerűen odafigyelünk Istennek az igére. Hogy legyen ilyen szempontból is választékos a mi beszédünk. Kellemes, példamutató, sóval fűszerezett. Mert feladatunk, hogy példát mutassunk ebben a világban. És végül szeretnék még egy kis történetre utalni, ami nagyon megragadott engem. A Mózes első könyvének a 11. fejezetében olvashatunk egy történetet, ami a Bábel tornyának az építéséről szól. És tudjátok, ismeritek a történetet, összefognak az emberek, és akkor gyerünk, építsünk, szerezzünk magunknak nevet, és építsünk akkora tornyot, ami az égig ér. Manapság is vannak ilyen tendenciák, ugye a Burj Khalifa az 828 méter jelenleg, de már tervezik azt a tornyot, ami meg fogja haladni az 1 kilométeres magasságot. Nem nyugszanak az emberek, ma sem. De megütötte a szememet, a figyelmemet egy mondat, amit itt olvasunk. Azt mondja a 6. versben, hogy most még egy ez a nép, és mindnyájuknak egy a nyelve. Azaz egy nyelvet beszélnek. És van ott egy mondat a folytatásban, hogy azt mondja, semmi sem gátolja meg őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveztek. Hú, ez nekem nagyon nagy üzenet volt, testvérek. Igaz ugyan, hogy ez a tevékenység, ez nem egy jó indítékból született. De ami itt megvan írva szellemi értelemben, az mai napig is nagyon igaz. Tudjátok? És mai napig is így van. Hogyha az Isten néve egy nyelvet beszél, mi fog történni? Semmi sem gátolja meg őket abban, amit elterveztek. Értitek? Vannak nekünk terveink. Be kéne fejezni az imaházat. Tüzet kéne vinni a Dunakanyarba. Vannak nagyon határozott és jól megfogalmazható céljaink. Mi gátol bennünket abban, hogy ezek létrejönnek? Lehet, hogy az, hogy nem egy nyelvet beszélünk? Arra figyelmeztet itt az Isten igéje, hogy ha az Isten néve elkezd egy nyelvet beszélni, akkor az egy olyan erő, egy olyan hatalom, hogy nincs, ami meggátolja őket abban, hogy azt a tervet, amit egyébként Istentől vett ez a gyülekezet is, véghez ne vigyék. De ha nem egy nyelvet beszélünk, ha széthúzás van az Isten népe között, akkor nehezen fognak megvalósulni a dolgok. Nem én mondom, az Isten igéje mondja. Ez működik. Igaz, hogy rossz volt az indíték, de szellemi értelemben mindenképpen igaz és működőképes. Nos, ezek azok, amik miatt fontos, hogy szót ejtsünk a mi beszédünkről. De egy kicsit most vegyük górcső alá, hogy milyen bűnöket követünk el a nyelvünkkel, a beszédünkkel. A teljesség igénye nélkül természetesen. Beszél a Szentírás a viszálykodásról és a veszekedésről. Példabeszédek 26-21-ben olvasjuk, a szén parázslik, a falángol, a viszálykodó ember pedig perpatvart szít. Tudod, milyen ez? Amikor nem bírod ki, hogy pár jól irányzott éles szóval oda ne böki neki. Mert már régen a bögyönbe volt, és ez most meg kellett mondanom. Ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy a higgadt válasz elhárítja az indulatot. De a bántó beszéd haragot támaszt. Tudjátok, lehet, hogy ez verbálisan nem is derül ki. De ott marad a szívben. Sebet okoz. És hosszú időre hatása van, mint már említettük. És aztán még rosszabb, mint hogyha egy veszekedés keretében megtárgyalják a dolgot. Kerüljük a viszálykodást és a veszekedést. Filippi gyülekezetnek írt Pál apostol, volt ott két hölgy a gyülekezetbe, azt mondja, Evódiát és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Hogy legyen közöttük egyetértés. Ugye két nőtestvér, Evódia és Cibódia. Igen. De természetesen nem csak a hölgyekre igaz ez. Nehogy megvádoljatok avval, hogy itt most félre akarunk beszélni. A cívódás, a viszajkodás, a veszekedés. Ha megvan erre a hajlam, akkor ezt úgy kiírtani lehetőleg gyökerestül. Viszály helyett törekvés az egyetértésre. Aztán beszél a Biblia a pletykálkodásról és a susárlásról. Tudjátok, van a pletykálkodásnak egy hívő formája, amit úgy vezetünk elő, hogy gyere testvér, van egy ima témám. Azért meg azért a testvér imádkozni kéne, mert... És akkor elmondjuk, hogy miről van szó. Pletykálkodás. Tudjátok, az a probléma ezzel, hogy amiket így hírszinten továbbadunk, az mindig ferdül. Lehet, hogy már az alapfeltételezés se volt igaz, amit mi igaznak vélünk. És ahelyett, hogy ott azon nyomban tisztáznánk ezt a dolgot, akivel szemben fölmerült, oda vennénk, megbeszélnénk, hogy miért van ez, így volt-e ez egyáltalán, mert mit gondoltál, amikor ezt mondtad, ahelyett beindul a falurádió. És beszél a Szentírás a susárlásról is, amit igyekeztem valahogy megfogni, és azt a definíciót találtam rá, hogy a pletyka legmagasabb foka, ami már a varázslás, a gonosz befolyással üzérkedés, ugye jogi nyelven, fogalmát meríti ki. És nagyon érdekes, hogy megnéztem a értelmező szótárban, meg a Wikipédiában is, hogy mit jelent ez a susárlás, nem egy közkeletű szó, és tudjátok, mit írják? Azt mondják, hogy az a varázslás. Hát nagyon kell vigyázni ebben a dolgokkal, testvérek. És a példabeszédekben azt tanácsolja az ige, hogy a rágalmazó titkokat fed fel, lehet, hogy olyan titkokat, amik nem is igarak, azért rágalmazó. Mit kell ilyenkor tenni nekünk, hogyha ennek részesei vagyunk valamilyen formában, azt mondja, hogy a fecsekővel ne barátkozz. Ez is egy egyik védekezési mód, hogy hárítsuk el ezt a dolgot. Azt mondja, mondd azt, figyelj, ne haragudj, erre én nem vagyok kíváncsi, nem vagyok vevő, beszéld meg ő vele, aztán ha fennáll ez a dolog, akkor megvan ennek az igai módja és az útja, hogy ez rendezve legyen. De itt stop! Hadd olvassak föl egy ige szakaszt ezzel kapcsolatban, az 50. Zsoltárból. Ami egyébként egy nagyon csodálatos és szép Zsoltár, az igazi istentiszteletről, a háladásról szól, de van benne egy szakasz, amit itt Ászáf beleszúr a 16. verstől. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz, szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot szól. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt a szemedre vetem. Érdekes, hogy azt mondja itt az ige, hogy a pletykálkodóknak van egy nagyon fontos tulajdonsága. Hogy ők szívesen mondanak másról nem éppen hízelgő dolgot, de ugyanakkor gyűlölik a feddést. Tehát azt nagyon nem szeretik, hogyha őket rendre igazítja valaki. Leülsz, és a felebből álltod ellen beszélsz. Üljünk össze egy kis cseverről, most egy kicsit kibeszéljük azt a családot. Jaj, jól esik. Értitek? Példabeszédek 26:20-ban azt mondja az ige, ha a fa elfogy, kialszik a tűz, ha nincs susárló, megszűnik a háborgás. Mit jelent, ha a fa elfogy, kialszik a tűz? Az, hogy az ilyen tüzeket ne tápláljuk már. Mert ugye a tűznek, ha azt akarjuk, hogy szüntelenül égje, az a tulajdonsága, hogy rakni kell rá. Na, a pletyka meg a susárlás az, ahonnan el kell szállítani a fahasábokat. Ezeket a tüzeket nem szabad táplálni. Hadd aludjon csak ki. Még ott csirájában. Aztán beszél az ige a csúfolódásról. Példabeszédek 3:34-ben azt olvassuk, hogy a csúfolódakat ő megcsúfolja, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Egy komoly üzenet azoknak is, akiket megcsúfolnak, hogy nem kell nekik bosszút forgatni a szívükben, majd az Isten elintézi. Majd Isten megcsúfolja őket. Egyébként is azt mondja az ige, hogy enyém a bosszúállás, és én majd megfizetek mindenkinek. És hogyha idáig jutna a dolog, akkor is csak egyet tehetünk, hogy az Úrra bízzuk ezt a dolgot. Nem a miénk a bosszúállás és az ítélet. És főleg nem a, hogy mondják ezt, a vendetta, ugye, vagy hasonló. Aztán azt mondja, hogy üzd el a csúfolódót, és elmegy a perlekedés is, megszűnik a peres ügy és a gyalázat. Érdekes tanács az Isten népe számára, hogyha másképp nem megy, akkor el kell űzni. Ezt mondja Isten igéje. Ha nem tér meg a csúfolódó, akkor el kell hajtani a gyülekezetből, mert csak perlekedést, viszályt és problémát szít. Aztán egy következő ilyen dolog, amit a nyelvünkkel el tudunk követni, ez a tisztátalan beszéd és a káromkodás. Kolossé 3:8-ban olvassuk, vessétek el magatoktól, van itt egy felszólalás, a haragot, stb. Szátokból a káromkodást és a gyalázatos beszédet. Azt mondja Isten igéje, hogy ugye egy forrásból nem jöhet édes és keserű. Egy fa nem terem rossz gyümölcsöt is, meg jó gyümölcsöt is. Mi mindnyájan azt teremjük, és azt mondjuk meg, amivel itt a szív csordultig van. Az efézusiaknak elég sokszor leírja Pál, úgy látszik abban a gyülekezetben sok probléma lehetett ebben a dologban. Efézus 5:4, sem undogság, vagy bolond beszéd, vagy trágáság, amelyek nem illenek a hívőhöz, hanem inkább a hálaadás. Aztán semmi rothadt, bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon. 4:29. 4:31, minden mérgesség, fölgerjedés, harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek. Ugye ezek a fokozatok, a harag, a mérgesség, a fölgerjedés, aminek aztán az a vége sokszor, hogy alaposan cizellált és cifrázott szavakban nyilvánul meg ez a fölgerjedés. Testvérek, ez a hívő emberhez nem illik meg. Mondjuk el ezt ismernek, hogy így, mint ahogy Jeremiás meg a próféta, aki azt mondta, hogy olyan tisztátalannak érzem magam, és azt mondja, hogy érintsd meg az ajkamat az oltárról vagy színnel, hogy megtisztuljon az én ajkam. Mi illik a hívő emberhez? A háladás, a dicséret, a magasztalás. Vessétek el ezeket. Aztán egy következő ott van, ez az zúgolódás. Az Isten népe, amikor vándorolt a pusztában, Egyszer csak elérkeztek egy helyre, ahol az volt a neve, hogy Mára, ami azt jelenti, ugye, hogy keserű. Ugyanis nem volt ivóvizük a népnek, illetve ami volt, az keserű volt és ihatatlan volt. És többek között ezért, aztán nagyon sokszor még, máskor is, a nép föllázadt Mózes ellen, Áron ellen, később aztán Józsué ellen is. És tudjátok, mi a probléma ezzel az ugolódással? Hogy ezek az emberek a saját bűneiket nem vették ám észre, de ha nem kaptak hiánytalan ellátást, azonnal szóvá tették. Értitek? Tehát az már eszükbe is jutott, hogy honnan szabadultak meg, hogy honnan jöttek ki, hogy milyen elnyomásban volt részük, amikor a téglát kellett vetniük, hogy hogyan jöttek át a tengeren, hogy vezette őket az Úr nappal, felhőben, éjjel, tűzben, hogy milyen csodákat éltek át. De ha valamibe egy darabig hiányuk voltak, Mózes, Áron, ti vagytok hibásak. Egyébként is, unjuk már ezt a mannát, hitvány eledel, utáljuk, intézzél valami mást. Tudnotok kell, testvérek, hogy a vezetők is csak esedő emberek, akik az Úr népéért, a gyülekezetért dolgoznak. És rendkívül káros, hogyha bármilyen vezető, bármilyen gyülekezetben szimpátia elven van megítélve. Ebből az is következik, hogy a vezetőknek is lehetnek olyan tulajdonságaik, amikből akár meg kell térni, vagy amely nem annyira szimpatikus. De hisszük, hogy az Isten gyülekezetében ellettek hívva, és a felelősségük tudában dolgoznak, legtöbbször minden ellenszolgáltatás nélkül. A zsidókhoz írt 13. levelben, 17-18. versben azt olvassuk, hogy bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. És egy lényeges dolog, hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válna javatokra. Tudjátok, hány megfáradt, megkeseredett szolgát láttam már, akik illéssel együtt leültek egy fa árnyékába, és azt mondták, hogy elegem van, Uram. Elég volt ebből. És sokszor nem is olyan nehéz idáig eljutni. Milyen lelkület van bennünk? Zúgolódunk, vagy áldunk, vagy segítünk? Nézzétek meg, hogy mi volt az eredménye Izrael népe életében. Ha elolvassátok, megnézitek a pusztai vándorlást, vagy az 1 Korintus 10-ben elolvassátok a pusztai vándorlás intő példája, az a címen, a fejezetnek Pál apostol írja. Nem marad ez következmények nélkül. És ez nem fenyegetés akar lenni. Remélem, nem értitek félre. Mert én is egy vezető volnék. Én már megyek nyugdíjba lassan, de itt vannak még egy páran. Becsüljétek őket, kérlek. Szeressétek. És Pál apostol mondja, és azt az igéverset elfelejtettem ide, hogy kérlek, imádkozzatok, értünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha nehézséget láttok, megfáradást láttok, problémát láttok, a legjobb megoldás imádságban odavinni egymást az Úr elé. Aztán egy következő bűn, amit elkövetünk a nyelvünkkel, az a hízelkedés és a kétszínűség. Jeremiás írja a 9. fejezetben, ő már csak tudta, hogy milyen ez. Ha elolvassátok, hogy milyen élete volt szegény prófétának, és akik ezek után nagyon szeretnének próféták lenni, akkor azok vessenek számot, kérlek. Azt mondja, hogy gyilkos nyíl a nyelvük, és szájuk álnok módon beszél. Békésen beszélnek egymással, de magukban cselt szőnek. Ha valaki tudta, hogy milyen ez, Jeremiás tudta. De a Zsoltáríró is beszél erről, azt mondja, a vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van. Lágyabbak a beszédei az olajnál, pedig éles szabják azok. Hú, de durva, nem? Amikor olyan szent, olyan szépen, olyan kánaáni nyelven elő tudom adni, de ha volna egy kanál víz. Egy Tesszalonika 2:5. Pál apostol mondja, hogy nem hízelkedő beszédekkel, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, mondja Pál apostol, és Isten a bizonyosság erre. De nagyszerű dolog, amikor ilyen szolgái vannak Istennek, hogy milyen a hízelkedő beszéd, tudjátok? Olyan a hízelkedő beszéd, megmondom nektek, hogy ha feljön ide valaki, azt prédikálja, amit ti szeretnétek hallani. Pál apostol sose csinált ilyet. Mit csinált? Arról prédikált, ami az Isten igéje van. Nekünk azt kell hallani. Nem azt, amire igény van. Az hízelgető beszéd, kétszínűség, és mindenkire nézve rendkívül káros és kárhozatos. De ami még megdöbbentőbb, és mutatja, hogy milyen súlya van ennek a bűnnek, az 5. Zsoltáron olvassuk. Azt mondja, elpusztítod a hazadozókat, a vérszomjas és álnok kétszínű embert utálja az Úr. Tudják, az általában az emberek is utálják az ilyen embereket, hogyha rájönnek, hogy milyen. De ennél sokkal nagyobb súlya van, hogy az Isten is utálja ezeket az embereket. Meg lehet belőle térni. De ha nem tesszük, az Isten szemébe az utálattárgyát képzeli. Aztán természetesen ott van a hazugság. Erre is igaz, amit az előbb olvastunk. Elpusztítod a hazadozókat. Aztán Kolossé 3:9-ben mondja Pál, hogy ne hazudjatok egymás ellen. Hát előfordulhat ilyen az Isten gyülekezetében. Hát úgy látszik, Kolosséba előfordulhat. Hogy ne terjesszétek már a hazug hírt a másikról. Ne hazudjatok egymás ellen. Aztán ismerjük azt a történetet, ami az Abcsel elején van, még az első gyülekezetben leírva, és ott történt egy házaspárról, Anániásról és Szafiráról, akik egy nagy lelkű felajánlást tettek, hogy ők eladják a telküket, lehet róluk példát venni, nekünk is valahogy be kéne fejezni az imaházat, hogy mit adhatnánk el, amire nincs olyan nagy szükségünk, nem is tudom. Fú, mit mondtam én most? De oda vitték. Nem az volt a baj, hogy valamit nem jól csináltak, amit elhatároztak. Az volt a baj, hogy többet mondtak, mint amennyi valójában volt. Igazából a felét szánták oda. Nagy dolog az, nem? Valaki eladja az autóját, és azt mondja, hogy uram, a felét odadom. De nem mondd azt, hogy ennyibe kerül, ennyire adtam el, mert az már nem igaz. És itt ez volt a probléma, hogy nem mondtak igazat. Mert miért? Mert az volt a szívük indítéka, hogy mi mindent odaadtunk, figyeljetek. És nem volt igaz. Jó színben, jobb színben akarták föltüntetni magukat, mint ami valójában történt. Nem volt annak pedig kis értéke, amik őt elhatároztak, de miért kell, miért van bennünk sokszor az a szándék minden áron, hogy egy kicsit többet mutassunk magunknál, mint amit valójában teszünk, vagy amik valójában vagyunk. Ez kétszínűség, ez hazugság. Kerülnünk kell. És aztán van még sok minden más, beszél az ige a fennhéjázó, a dicsekvő beszédekről. Nem szeretjük az ilyen embereket. De van még egy kategória, amiről az ige beszél. A szentségtelen és üres beszédek. Pál apostol írja Timóteusnak, hogy Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulva a szentségtelen és üres beszédektől. Milyen a szentségtelen és üres beszéd? Milyen az, ami üres? Hát súlytalan. Súlytalan, nincs értéke. A szentségtelen azt tudjuk, hogy milyen. Már említettem, hogy milyen a köznyelv manapság. És azt mondja, hogy mi őrizzük meg azt, ami ránk van bízva. Mi van ránk bízva? Az, hogy a mi beszédünk sóval fűszerezett legyen. És kerüljük az üres fecsegéseket, locsogásokat. Legyen annak tartalma, azt mondja az Isten igéje. Hofi mondta annak idején, hogy milyen sokat beszél, és milyen keveset mond. Na ez az. Ez az üres beszéd. Az üres járat. Szentségtelen és üres beszéd. Vénasszonyos locsogás. Vagy mit tudom én, milyen jelzők vannak még rá. Azt mondja az Isten igéje, hogy ezeket kerüld. És a legvégén még egy kérdés, hogy hogyan állhatunk meg, és mit tegyünk? Talán kezdjük az utóbbival. Vessünk számot, valljuk meg, és rendezzük el az Úrral és egymással. Higgyétek el, a saját életünk és a gyülekezetünk életének szempontjából, a jövők szempontjából, nagyon fontos, hogy ezek legyenek rendezve, hogyha találtatnának bennünk ilyenfajta problémát. Lehet, hogy nem lesz könnyű ez, és nem is megy azonnal, de én azt kívánom, hogy ne menjen ki a gondolatunkból és a szívünkből addig, amíg ezeket nem rendezzük. Lehet, hogy oda kell menned valakihez, aki ellen panaszod van. Lehet, hogy bocsánatot kell tőle kérned. Hidd el, a szellemvilágban mindezeket tudják. Mi eltitkolhatjuk, az emberek szeméről eltakarhatjuk, de Isten belelát a szívekbe, és előtte nincs titok. És amit most rejtve megy végbe, az majd napfényre jönni fog. Higgyük el, hogy áldás lesz nekünk, családunknak, gyülekezetünknek. És mi lenne a gyógyszer? Szintén Kolosséba írja Pál a 3.16-ba a következő igét. A Krisztusnak beszéde, lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel, tanítva és intve egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. És amit csak szóltak vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevébe tegyétek. Figyeljétek, a Krisztus beszéde. Mit tudunk a Krisztus beszédéről? Hogy az szent, tiszta és igaz. És azt mondja, hogy lakozzék bennetek gazdagon. Mit jelent a lakozni? Az, hogy költözzön be és maradjon is ott. Vegyen lakást, lakóhelyt bennünk a Krisztus beszéde. Legyen ott és gazdagodjon bennünket. Tudjátok, az étteremben van a húsleves, meg a húsleves gazdagon. Tudjátok, mi a különbség? Az egyikben hús is van. A Krisztus beszéde, lakozzék bennetek gazdagon. Nem csak úgy egy kicsit, gazdagon. Minden bölcsességgel. Tanítva és intve egymást. Húha! Ez is benne van? Ez is benne van. Hogy? Milyen indítékkal? Zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, megfelelő hozzáállással? és hálaadásban zengetekbe szívetekben az Úrnak egymásért. Egymásért. Mikor volt utoljára, amikor úgy le tudtál ülni az ige mellé, és azt mondod, hogy na, végig gondolom, hogy hol szoktak ülni a testvérek, így nagyjából tudom, és hálaadással imádkozom értük. Jó lenne ezt megtenni? Vagy ott van a gyülekezeti névsor. Mindenki. Ha nincs, meg el tudjuk küldeni. Mi lenne, ha minden héten egyszer elővennénk, és úgy hálaadással és kéréssel oda mennénk név szerint egymásért az Úrhoz? Szerintetek lenne ennek valami eredménye? Megcsináljuk? És amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek. Olyan természetesnek kell lenni, mint ahogy eszünk, vagy iszunk. Erre is azt mondja az ige, hogy akár esztek, akár isztok, mind az Úr Jézus nevében, dicsőségére tegyétek. Mert ő benne élünk, mozgunk, és vagyunk. Így van? Amen.